A délidőben megszólaló 320 kilós harang 1921-ben készült Sopronban, Zeltenhofer Frigyes és fiai műhelyében.
Dél van. Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Szlotta Judit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Tartanak a kormányalakítás előtti egyeztetések. Az MNB elnökével találkozott a Tisza párt költségvetési és adópolitikai szakértője.
Csúcsszintű tárgyalások kezdődnek Izrael és Libanon között, jelentette be Donald Trump amerikai elnök.
Ma van a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettókba zárása.
Az időjárásról.
Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, helyenként eleredhet az eső, és a szél időnként megélénkül.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Folyamatosak az egyeztetések az új parlament alakuló ülése és az új kormány megalakulása előtt. Az államfőnek legkésőbb május 12-éig kell összehívnia az új országgyűlés alakuló ülését, de ez várhatóan már a május 4-i héten megtörténhet. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, készek a gyors átadás átvételre. A Fidesz is abban érdekelt, hogy a lehető leghamarabb összehívják az alakuló ülést, és a választási akaratnak megfelelően mielőbb megalakulhasson az új kormány. Kara Barnabás és Mikia György összefoglalója.
A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást.
Stabil kétharmados többséggel nyerte meg a választást a Magyar Péter vezette Tisza párt vasárnap. A szavazás után Súlyog Tamás egyeztetésre hívta a parlamentbe bejutott pártok listavezetőit a Sándor palotába. A találkozókat tegnap tartották, elsőként Magyar Pétert fogadta az államfő. Az egyeztetésen a köztársasági elnök leszögezte, Magyar Pétert fogja javasolni a miniszterelnöki tisztségre.
Engem fog fölkérni miniszterelnöknek, és miután a magyar parlament megválaszt engem miniszterelnöknek, utána én kapok kormányalakítási megbízást.
A Tisza párt elnöke arról is beszélt, reálisan május 6-án vagy 7-én alakulhat meg az új országgyűlés, az új kabinet pedig május közepére állhat majd fel. A Tisza párt elnöke ezután elmondta, a köztársasági elnököt felszólította, hogy a kormányalakítás után a lehető leghamarabb mondjon le. Magyar Péter szerint, ha ezt nem teszi meg, akkor eltávolítják a hivatalából. Súlyog Tamás később hivatalában fogadta a Fidesz és a KDNP elnökét, Orbán Viktort és Semmilyen Zsoltot, majd később a Mi Hazánk vezetőjét, Torockai Lászlót. Az államfőnek május 12-éig kell összehívni az új országgyűlés alakuló ülését. Ezen az ülésen a képviselők leteszik az esküt, megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket, majd az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére.
Ennek a tájékozódó jellegű találkozónak alapvetően inkább formális jelentősége van.
A köztársasági elnök legfontosabb feladata most az, hogy kitűzze az alakuló ülés időpontját, hangsúlyozta Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1-en. A Fidesz abban érdekelt, hogy a lehető leghamarabb összehívják az alakuló ülést, jelentette ki Gulyás Gergely egy újságírói kérdésre. A miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, készek a gyors átadás átvételre.
Szerintem mindenki abban érdekelt, egy világos egyértelmű választási eredmény után, hogy a hatalom átadása gyors és zökkenőmentes legyen, erre a lehető leghamarabb sor kerülhessen, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ahogy van jogerős eredmények, köztársasági elnök is majd mérlegeli a helyzetet, mi ebben vagyunk érdekeltek, hogy lehető legkorábban parlamenti alakuló és lehessen, és az új többség akaratán megfelelhessen a kormányt megalakítani.
Amíg a hatalom átadása nem történik meg, és az új kormány nem alakul meg, Orbán Viktor kormánya működik, biztosítja az állam működését, de nem hoz jelentőséget. jelentős hosszú távú döntéseket.
Valamennyi a külképviseleteken leadott szavazat megérkezett a Nemzeti Választási Irodához. A tagok meggyőződtek arról, hogy a visszaérkezett urnák és urnazáró címkék sértetlenek, így nincs törvényi akadálya a ládákban található voksok összeszámolásának. Kócán Dávid összefoglalója.
Két turnus belül érkeztek az urnák, a múlt csütörtökön volt itt egy ülésünk, amivel az első nagyobb számú urnáknak az zárt állapotát állapítottuk meg, mai 10-30-as ülésünkön pedig a fennmaradó urnákat tekintettük meg, mindent rendben találtunk, és ezért egyhangú döntést hoztunk az zárt állapotról.
Közölte Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke. Az országgyűlési választáson 149 külképviseleten szavazhattak a választók. Ezután több mint 320 zárt urnát kellett Magyarországra szállítani. A ládák ellenőrzése után a voksokat az MVB tagjai egyéni választókerület szerint szétválogatják, és a belföldön átjelentkezéssel leadott szavazatokkal együtt holnap átadják a helyi választási irodáknak. Erről Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszélt.
Mind a 106 egyéni választókerületben van egy-egy kijelölt szavazókör, amelyik nem számolt a választás estéjén, hanem vár a belföldön, illetve külképviseleteken leadott szavazatokra, ezeket összekeveri, megszámolja a szavazatokat, megállapítja a szavazókörnek az eredményét, és ezt követően válik 100%-os feldolgozottságúvá az egyéni választókerületekben a szavazatszám, úgyhogy ezt követően fogja mind a 106 egyéni választókerületi választás bizottság az egyéni mandátumok eredményét megállapítani.
Ezt várhatóan szombaton teszik meg, mondta Nagy Attila, aki hozzátette. Az egyéni eredmények alapján végleges lesz a töredék szavazatok száma, emellett az utolsó levélszavazatok is megérkeztek Magyarországra, és ezek feldolgozása is hamarosan véget ér. Az országos listás végeredményt, ezzel együtt a választás végeredményét a jövő héten hirdethetik ki.
Nem a Karmelita palotában, hanem a parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben lesz a miniszterelnök irodája a Tisza kormány alatt, írta a közösségi oldalán Magyar Péter, a parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnöke.
A miniszterelnökség 2019. január elején költözött az egykori Karmelita kolostor felújított épület együttesébe.
A kormányzati átadás átvétellel kapcsolatos teendői miatt nem vesz részt az EU állam és kormányfőinek jövő heti informális tanácskozásán Orbán Viktor miniszterelnök, írt a közösségi oldalán az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter.
Bóka János hozzátette, mivel az informális tanácskozáson nem lesznek döntések és nem fogadnak el írásbeli következtetéseket, Magyarország képviseletére nem kér fel senkit a miniszterelnök. A tanácskozás napirendjén a közel-keleti válság és annak Európára gyakorolt hatása, illetve a következő 7 éves uniós költségvetés általános kérdései szerepelnek. Ezekben az ügyekben a magyar kormány álláspontja ismert és nem változott, erről az Európai Tanács elnökének kabinettjét is tájékoztatták, tette hozzá. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter azt írta, az informális találkozón Magyarország nem politikai szintű képviselete biztosított, a megbeszélés általános irányairól Magyarország tájékoztatást kap.
Bemutatkozó látogatáson járt a Magyar Nemzeti Bankban a Tisza párt költségvetési és adópolitikai szakértője, aki várhatóan az új kormány pénzügyminisztere lesz. Kármán András közösségi oldalán azt írta, Varga Mihály elnök meghívására érkezett a jegybankba, ahol megállapították, hogy a pénzügyi piacok nagyon kedvezően reagáltak a vasárnapi választások eredményére, bár az iráni események és az emiatt megemelkedett energiaárak továbbra is bizonytalanságot jelentenek a befektetőknek.
Kármán András szerint egyetértettek abban, hogy az euró bevezetésének célkitűzése számos kedvező hatással jár majd a magyar gazdaságra, segíteni fog a kamatok csökkenésében, az inflációs várakozások mérséklődésében, és a kiszámíthatóbb árfolyam alakulásban. Kármán András emellett tájékoztatta Varga Mihályt arról, hogy megkezdődtek az uniós források felszabadításáról szóló tárgyalások az Európai Bizottsággal, és hogy a kétharmados parlamenti többség birtokában gyors előrelépés várható ebben a kérdésben.
Az Európai Uniós forrásokhoz köthető várakozásokat árazhatja be a piac, ez okozhatja a forint erősödését, mondta a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gábor a Kossuth Rádióban elmondta, ha sikerül az új kormánynak hazahozni a pénzt és jól használják azt fel, akkor gazdasági növekedés is lehet.
A szakértő szerint a befektetők piacbarátabb kormányra számíthatnak, például arra, hogy eltörlik a különadókat is. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a költségvetés jelenlegi állapota szerint nem várható ilyen intézkedés azonnal. Regős Gábor emlékeztetett, a világgazdaságot befolyásoló iráni háború alakulása is hatással van a forint árfolyamára.
A itthoni fejlemények közül, hogyha már jobban látunk a gazdaságpolitikában, hogy a felsorolt ígéretek közül mi az, ami megvalósul, később valósul meg, nem valósul meg, milyen költségvetési hatása van ennek, sikerül az idei hiányt leszorítani valami, hát ha nem is 3%-os szintre, de mondjuk legalább ezt az 5%-ot tartani, tehát hogyha már többet tudunk, okosabbat leszünk, akkor ez azért a piacot is fogja befolyásolni.
Tovább erősödött a forint.
Reggel az eurót 363, a dollárt valamivel több mint 307, a svájci frankot pedig kevesebb mint 394 forinton jegyezték.
A magyar gazdaság érdemi fejlődéséhez elengedhetetlen a teljesítmény alapú működés megerősítése. Erről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszélt.
Nagy Elek a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos lenne, hogy az alacsony hozzáadott értékű tevékenységek helyett magasabb szintű szellemi és innovatív értékteremtés jellemezze a hazai cégeket. Hozzátette, az Iparkamara folyamatosan kapcsolatban van a vállalkozókkal, a felmerülő problémákról pedig tájékoztatja a mindenkori kormányt és megoldási javaslatokat tesz.
Felmértük az országba az innovatív cégeket, olyan 1200-at. Az MNB is csinált ilyen kutatást, ők kb. 1100-at azonosítottak, össze is tettük az erőinket. Ezek azok a cégek, akik a jövőt jelentik. Ezeknek a számát meg kell többszörözni, kb. 4-5000-re lenne igazán szükség. De ezek a cégek sokkal többet költenek az innovációra, kutatásfejlesztésre, egyetemekkel működnek együtt, és ezért sokkal jobban meg is tudják fizetni a vállalkozókat, mert sokkal nagyobb a hozzáadott értékük. Ezért ez a jövő.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján februárban 0,4%-kal csökkent az építőipari termelés az előző év azonos időszakához képest, januárhoz viszonyítva azonban 4,9%-os emelkedést mértek. Az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke szerint nehéz második fél év következhet. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
Körülbelül a múlt évi szinten van az építőipar, és egy alacsony bázishoz mérünk,
mondta a Kossuth Rádióban az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke. Koi László hangsúlyozta, februárban 12 havi összehasonlításban majdnem megfeleződött az újonnan kötött szerződések összértéke. Hozzátette, ebből arra lehet következtetni, hogy nehéz második fél év előtt áll a magyar építőipar. A szakember szerint a visszaesés egyik oka lehet a kemény tél. Az eredményeket ugyanakkor a végéhez közeledő kormányzati ciklus is befolyásolhatta.
Egy kormányzati ciklus az építőipar életében is egy beruházási ciklus, és februárban a legnagyobb megrendelő az már kevésbé rendel, illetve bizonyos kivárások voltak tapasztalhatók, kicsit a lakosság részéről is, kicsit a nagy befektetők részéről is, és hát ez rányomja a bélyegét az újonnan kötött szerződések volumenére.
Koi László emlékeztetett, az építőipar teljesítményének csökkenő tendenciája az egész Európai Unióban jellemző.
Itt a kérdés mindig ennek a mértéke, hogy mekkora, és azt keresjük, hogy hogyan lehet a csökkenés mértékét visszafogni. Hát erre egy jó példa volt a lakhatást segítő kormányzati programok, egyrészt az energiatakarékos otthonfelújítási program, vagy a vidéki lakásprogram, illetve az otthonstart.
Az Évosz elnöke szerint a fix 3%-os hitelkonstrukció széles megrendelői réteget érint, nem csak az építésgazdaságot, ezért a program valószínűleg a jövőben is fenn fog maradni. Hozzátette, amennyiben jól működik idén a konstrukció, a korábbiakhoz képest mintegy 800 milliárd forinttal több megrendelést adhat a szektornak. Ez segítheti az elmozdulást a kritikus mélypontról. Az évente újonnan épülő lakások száma pedig 12-13 ezerről 25 ezerre emelkedhet. Koi László arról is beszélt, hogy az Európai Uniós források hazahozatala is serkentheti a növekedést. Hangsúlyozta, 8000 milliárd forintból számításaik és az eddig benyújtott programok alapján mintegy 2000 milliárd forintot lehetne építési célra fordítani.
Kói László az építőipari nehézségekkel kapcsolatban megismételte. Régóta probléma, hogy az Európai Unión kívülről érkező befektetők, különösen az ázsiaiak és a távol-keletiek túlzott mértékben hozzák magukkal a létesítmények megvalósításához szükséges tudást, munkaerőt és építőanyagot. A szakember szerint ezen a befektetői magatartáson lehetne javítani, annak ellenére, hogy elismerte, a magyar szektor valóban szakember hiánnyal küzd.
Itt a Krónika.
Csúcsszintű tárgyalások kezdődnek Izrael és Libanon között ma, jelentette be közösségi oldalán az amerikai elnök.
Donald Trump úgy fogalmazott, 34 éve nem beszélt egymással a két ország vezetője, de ma ez megtörténik. A libanoni elnöki hivatal egyik tisztségviselője ugyanakkor azt közölte, nincs tudomása a csúcs találkozóról. Izrael és Libanon diplomatái kedden Washingtonban egyeztettek a tervezett hivatalos tárgyalások előkészítéséről.
Németország nagy hatótávolságú fegyvereket és több százmillió eurót ígért Ukrajnának, Olaszország pedig biztosította az ukrán elnököt, hogy támogatja az ukrán EU tagságot. Nyugat-Európa változást vár a magyarországi választások után. A német és a lengyel külügyminiszter is arról beszélt, arra számítanak, hogy Magyar Péter kormánya feloldja majd az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel blokkolását. Barna Péter összefoglalója.
Az orosz hadsereg gyakorlatilag az egész ukrán frontvonalon fokozta a támadásokat. Alekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok közölte, az ukrán hadsereg aktívan védekezik. Amerikai források szerint Moszkva csapatai lassan kiszorítják az ukránokat a Donbasz erőd városaiból. Választóvonalhoz érkezett Ukrajna, ugyanis egyre súlyosabb a létszámhiány a hadseregében. Erről írt egy ukrán lap, amit a Világgazdaság szemlézett. A portál szerint az ukránok problémája már nem a fegyverzet, hanem az azokat kezelő katonák hiánya. Volodymyr Zelenszkij viszont 800 ezer fős hadsereg létszámot írt elő, de a 18 és 60 év közötti hadrafogható férfiak lassan elfogynak. Ezért a lap szerint az ukrán vezetés már a nők besorozását fontolgatja. Elemzők viszont arra figyelmeztetnek, hogy a nők eddig önkéntesen csatlakozhattak a hadsereghez, a mozgósításuk pedig újabb csapást jelentene a valaha 50 milliós Ukrajnára, ahol mostanra alig maradt 20 millió ember. Miközben az ukrán nőket a mozgósítás fenyegeti, az ukrán elnök Európában tárgyal Ukrajna további támogatásáról. Volodymyr Zelenszkij arról beszélt, további fegyverekre van szükség, ezért az Oroszország elleni újabb szankciókat és a 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítását sürgette. Fenn kell tartani a nyomást Oroszországon szankciókkal és Ukrajna megfelelő támogatásával, külön beszéltünk az Ukrajnának szent 90 milliárd eurós európai támogatás feloldásának szükségességéről, ami elengedhetetlen, és köszönjük Olaszország támogatását, mondta Volodymyr Zelenszkij. Giorgia Meloni határozott támogatásáról biztosította Ukrajnát. Az olasz kormányfő szerint ez Európa biztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű, de erkölcsi kötelesség is. Az olasz kormányfő azt mondta, Róma támogatja Kijev EU csatlakozását és a 90 milliárd eurós kölcsönt is. Továbbra is dolgozni fogunk azon, hogy biztosítsuk az Európai Tanács által jóváhagyott pénzügyi támogatás folyósítását, ami alapvető Ukrajna fennmaradásához. Zelenszkij elnökkel megvitattuk Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatát is, amelyet Olaszország támogat, fogalmazott Giorgia Meloni. A német védelmi miniszter közben bejelentette, hogy Németország 4 év alatt több száz Patriot rakétát szállít Ukrajnának, illetve 300 millió eurót biztosít nagy hatótávolságú ukrán drónok beszerzésére. Boris Pistorius a NATO tagállamok Ukrajnát támogató csoportjának berlini ülésén kiemelte, fokozottan támogatják az ukrán hadsereget.
We will also fund additional deep strike drones.
Finanszírozni fogunk további mélységi csapásmérő drónokat, amelyeket Ukrajnában gyártanak. Döntést hoztunk a közepes hatótávolságú és mélységi csapásmérő drónok közös fejlesztéséről és gyártásáról is. Emellett harctéri információkat is megosztunk egymással, közölte a német védelmi miniszter. Boris Pistorius azt is kijelentette, hogy a magyarországi választások eredménye ismeretében arra számít, hogy Magyar Péter és kormánya feloldja majd az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel blokkolását. Magyarország, Ukrajna és Oroszország politikájának megváltozására számít a lengyel külügyminiszter is, miután telefonon beszélt Orbán Anitával, ezt írta az MTI. Radoszláv Sikorszky arról beszélt, a magyar külügyminiszteri poszt várományosa azt sugallta, Magyarország feloldja az Ukrajnának szánt pénz blokkolását, valamint támogatja az Oroszország elleni szankciókat.
Az elmúlt hónapok egyik legpusztítóbb éjszakáján van túl az ukrán főváros. Oroszország masszív rakéta és drónhullámokat zúdított Kijevre, amelyben legalább 5 meghaltak. Az áldozatok között van egy 12 éves gyerek is. Odesszában és Nyipróban lakóházak dőltek romba, a támadásoknak pedig tucatnyi halálos áldozata van. Közben az ukránok is sorozatosan támadják Oroszországot. A Fekete-tenger partján egy 5 és egy 14 éves gyerek is meghalt a dróntámadásokban. Bánkata összeállítása.
Tűzoltók küzdöttek a hatalmas lángokkal Kijevben, az ukrán fővárosra csütörtök hajnalban mértek súlyos csapást az orosz erők. Egy alacsonyan szálló drón közvetlenül egy 18 emeletes lakóházba csapódott, többen életüket vesztették, köztük egy 12 éves gyerek is. Moszkva több hullámban rakétákkal is támadta a központot éjjel, számos épületben súlyos károk keletkeztek. Nagyon hangos volt, azonnal felébredtünk, felkaptam a kutyát, és kifutottunk a folyosóra. Aztán jött egy újabb becsapódás, hatalmas villanást láttam a konyha felől. Akkor még épek voltak az ablakok, de a harmadik hullámnál már minden betört. Minden repült a levegőben, idézte fel egy lakó. A helyszínen még reggel is takarították a romokat. Az utcát törmelék borította, több autó kiégett. A robbanások a környék energiaellátását is megbénították. A szakemberek jelenleg is dolgoznak az áramszolgáltatás visszaállításán. Letakartuk magunkat egy lepedővel. Az első dörrenés után a barátnőm azt mondta, keljünk fel, de én kértem, hogy várjunk még. Ekkor jött a második csapás. Minden repült, 3 ablak szakadt ránk azonnal. Szörnyű volt. Hála az Istennek, hogy fekve maradtunk. A törmelék így csak egy kicsit talált el minket, szerencsések vagyunk. Az észak-kelet-ukrajnai Szumiban egy dróntámadás okozott hatalmas tüzet az ipari negyedben. A mentés során a tűzoltók élete is veszélybe került. Miközben a lángokat oltották, egy második szándékos csapás is érte a területet. A Fekete-tengeri kikötővárosba, Odesszába is több hullámban érkezett a pusztítás. Egy többszintes lakóépületet is találatért, több lakás is megsemmisült. A mentők minden helyiséget átfésülnek, túlélők után kutatva. A helyszínen pszichológusok igyekeznek segíteni a sokkos állapotban lévő túlélőknek. Sajnos városunk ismét az orosz háborús bűnösök célpontjává vált. Ez egy újabb bűncselekmény az ukránok ellen. Tragikus módon a találat egy lakóházatért, többen megsérültek, és sajnos már halálesetről is érkezett jelentés, nyilatkozta a város ideiglenes polgármestere. Oroszország több száz robotrepülőt és számos rakétát indított, vagyis ez volt az egyik legnagyobb összehangolt akció az elmúlt időszakban. Bár a légvédelem a drónok nagy részét hatástalanította, a célba ért eszközök súlyos veszteségeket okoztak. Az ukrán válasz sem maradt el. Kijev egy ipari létesítményt támadott az oroszországi Sterlitamakban, mintegy 1300 kilométerre a határtól. Baskíria régió kormányzója közölte, hogy több drónt sikerült hatástalanítaniuk, de a lezuhanó roncsok tüzet okoztak, amiben az üzem tűzoltóságának egyik munkatársa is meghalt. Az ukrán támadásokban egy 5 és egy 14 éves gyermek életét vesztette, 7 felnőtt pedig megsebesült a Fekete-tenger partján fekvő Tuapse várost ért tömeges dróncsapásban. Orosz közlés szerint károk keletkeztek mintegy 30 lakóházban, 3 tanintézmény épületében és a vasúti felsővezetékben. Az orosz védelmi tárca szerint 207 ukrán drónt lőttek le a Fekete és az Azovi-tenger felett.
Újabb szupertanker haladt át a Hormuzi szoroson, annak ellenére, hogy Washington blokkádot hirdetett az iráni kikötőket érintő hajóforgalomra. Donald Trump korábban teljes tengeri zárlatot ígért, miközben a térségben tovább nő a katonai jelenlét. Washington a közel-keleti konfliktus lezárására törekszik, Teherán pedig gazdasági és politikai okokból sürgetné a megállapodást. Jó Csaba összeállítása.
Újabb az Egyesült Államok által szankcionált szupertanker hajózott át csütörtök reggel a Hormuzi szoroson, legalábbis ez látható egy internetes hajózást követő oldalon. Mindez annak ellenére történt meg, hogy az Egyesült Államok blokád alá vette az iráni kikötőket látogató hajókat. Donald Trump még vasárnap mondta, hogy az Egyesült Államok hadiflottája, a világ legjobbja, azonnali hatállyal blokkád alá vonja a Hormuzi szorost minden be- vagy kimenni próbáló hajóval szemben. Itt halad el a világ olajszállítmányának 25, LNG szállítmányainak pedig a 20%-a. Tavaly naponta 20 millió hordónyi olaj és cseppfolyósított földgáz ment keresztül a szoroson, ez évente 600 milliárd dollár értékű kereskedelmet jelent. Folyamatosak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, de továbbra sem egyértelmű, hogy közelednek-e a felek a megállapodáshoz, vagy csupán taktikai lépések zajlanak egy későbbi alkú előtt. Erről beszélt Csicsman László, a Közel-Kelet szakértő hozzátette, a legnagyobb viták továbbra is az urándúsítás kérdésében, a Hormuzi szoros ellenőrzésében, valamint az Irán által követelt több száz milliárd dolláros kártérítés ügyében vannak.
Itt nem csak tankerhajók haladnak keresztül, akár csak a Hormuzi szorosan is, hát egyéb kereskedelmi forgalom is zajlik, amely ugye megakadhat ennek hatására. Tehát az a helyzet, hogy ez egy reális opció, amely hát Irán kezében egy olyan fegyver jelen pillanatban a Hormuzi szoros, majdnem mintha nukleáris fegyvere lenne egyes vélemények szerint.
Csicsman László kitért arra is, Irán számára a tengeri útvonalak lezárása erős nyomás gyakorló eszköz, ami tovább növeli az eszkaláció veszélyét. Ugyanakkor mindkét fél érdekelt lehet a megegyezésben. Washington a konfliktus lezárására törekszik, még Teherán gazdasági és belpolitikai okokból sürgetni a megállapodást.
Jelen állás szerint az amerikaiak megpróbálják felszámolni Iránnak azt a zsarolási potenciáját, amelyik a Hormuzi szoros lezárásából adódik. Aknamentesítő hajók keresik az állítólag ott levő iráni aknákat, és több amerikai hadihajó is behajózott, amelyik adott esetben légvédelmi fedezetet tudnak nyújtani majd a kereskedelmi hajók előtt.
Mondta Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója. A világban mindenhol próbálnak védekezni a magas árak ellen. Van, ahol a jövedéki adót csökkentik, mint például Németországban, ahol a hét elejétől idéglenesen literenként 17 eurócenttel, azaz mintegy 65 forinttal vitték lejjebb az üzemanyagok árát. Van, ahol mennyiségi korlátozásokat vezettek be, mint Szlovéniában, és olyan országok is vannak, ahol a magyar példát követve védett árakat alkalmaznak, ilyen többek között Horvátország. Az irányadó Brent típusú kőolaj hordonként jár a napok óta stabilan 95 és 100 dollár között mozog.
Tűzött ki egy ausztráliai olajfinomítóban, amely az ország üzemanyagának egy tizedét adja.
A létesítmény órákon át lángolt, de a termelést nem állították le. A finomítóban 1100-an dolgoznak, senki sem sérült meg. Dízelt és repülőgép üzemanyagot továbbra is termelnek. A benzinellátásban azonban lehetnek kiesések. Szakértők szerint félő, hogy a közelkeleti háború és az olajválság miatt a tűzeset által okozott kiesés tovább emeli az üzemanyagárakat Ausztráliában.
At this point, the refinery is still producing diesel and jet fuel.
A finomító csökkentett szinten továbbra is termel dízelt és repülőgép üzemanyagot, tehát működik. A legnagyobb hatás most úgy tűnik, inkább a benzin előállítását érinti, de szorosan együttműködünk a vállalattal. Amíg a tüzet nem oltják el, nem lehet végleges következtetéseket levonni az ellátásról. De most nincs ok azt feltételezni, hogy a tűz a dízel és a repülőgép üzemanyag előállítását érinteni.
A BBC információi szerint a tüzet reggelre eloltották.
Ecuadorban 11 ember meghalt és több mint 20 megsérült, amikor szakadékba zuhant, majd kigyulladt egy busz. A sérülteket a mentők egy közeli város kórházába vitték.
A hatóságok egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta a tragédiát. Ecuador útjain gyakoriak a hasonló balesetek. Éveleje óta csak nem 1600 esetet regisztráltak, több mint 200 halálos áldozattal.
Egy balkáni drogkartelhez köthető hálózatot számoltak fel Montenegróban és Németországban.
Az Europol koordinálásával 14 embert fogtak el, köztük a szervezet egyik vezetőjét. A hatóságok mintegy 4,5 tonna kávítószert foglaltak le. A hálózat több kontinensen működött, kokaint és kannabisz csempészett az Európai Unióba. A nemzetközi akcióban a montenegrói, a német, az osztrák, a holland és a spanyol rendőrség vett részt. 2 perc múlva 12:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy tartanak a kormányalakítás előtti egyeztetések. Az MNB elnökével találkozott a Tiszapárt költségvetési és adópolitikai szakértője. Szó volt arról, hogy csúcsszintű tárgyalások kezdődnek Izrael és Libanon között, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. És beszámolunk arról is, hogy 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettókba zárása. Ma van a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja.
Déli krónika.
Ma van a holokauszt. holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 82 éve 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettókba zárása, amit később a deportálás, a haláltáborokba hurcolást követett. Falucska Ivett összeállítása.
A II. Világháború idején Európában csak nem 6 millió zsidó embert hurcoltak el koncentrációs táborokba. Magyarországon a gettósításról szóló rendelet 1944. április 28-án jelent meg. Ennek értelmében a zsidókat elkülönítették a lakosságtól. A gyerekeket és a nőket is gyűjtőtáborokba szállították. Észak-Kelet Magyarországon és Kárpátalján már korábban, április 16-án hajnalban megkezdődött a gettósítás. A tömeges deportálások pedig május közepén kezdődtek. Néhány hónap alatt mintegy 500 000 zsidó embert hurcoltak haláltáborba. Auschwitzban napi 4 elvény indult, összesen 147 vonat. Nem sokon múlt, hogy teljesen megsemmisüljön a magyarországi zsidóság, mondta a Holokauszt közalapítvány kuratóriumának elnöke a budapesti megemlékezésen. Grósz Andor hozzátette, fontos, hogy újra és újra felidézzük az emberiség legsötétebb korszakát.
A folyamatot, amely a kiegyezés utáni aranykortól a vesztes háborún át a népirtásig vezetett. A korszakot, amely az antiszemitizmus fokozatos térnyeléséről, a megaláztatásról, a kirekesztésről és végül a megsemmisítésről szólt. Azt az utat, amelynek végén több százezer magyar zsidó polgár taszítottak a társadalom peremére, ahonnan már csak egyetlen lépés vezetett a munkaszolgálathoz és a haláltáborokhoz.
Ez a nap a fájdalomé, erről már a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár beszélt. Szalai Bobrovnicki Vince azt mondta, kötelességünk és felelősségünk, hogy a jövő generációi olyan világban nőhessenek fel, ahol senkit nem üldöznek származása, vallása vagy identitása miatt.
Ennek a tragikus és szomorú eseménynek az évfordulóján erkölcsi kötelességünk az emlékezés, a mártirok és az embermentő hősök szellemének ébren tartása, példaként állítása a jövő nemzedékei elé. Egész Európa közös felelősséggel tartozik azért, hogy az utánuk jövő nemzedékek tanuljanak a múlt bűneiből, megértsék a hátterét és elgondolkozzanak a következményeken.
Az emléknaphoz kapcsolódva idén is országszerte rendeznek megemlékezéseket. Május 10-én pedig megtartják az életmenete emléksétát Budapesten.
Körülbelül 2-3 hét múlva derül ki, hogy mekkora kárt okoztak a gyümölcsösökben a hétvégi hajnali fagyok.
Egy győri gyümölcsös tulajdonosa arról beszélt, hogy leginkább a völgyben elhelyezkedő gyümölcsösök károsodtak. Hozzátette, a hajnali fagyra ugyan lehetett számítani, annak mértékét azonban nehezen lehetett megjósolni. Nagy Szabolcs azt mondta, családi ültetvényük szinte teljesen áldozatul esett a hétvégi fagyoknak.
Most még nehéz satszolni, ugye 2-3 hét múlva fog kiderülni, hogy mi az, ami megkötött, és mi az, ami maradhat, de május közepén lehet már jobban látni, mert a fa is le fogja válogatni, hogyha esetleg el is indul valami, amit most úgy tűnik, hogy nem fagyott el, de nincs benne képződött mag, mert olyan mértékben károsodott, fa le fogja válogatni, és akkor lesz egy tisztább kép.
Nagyjából 20 féle növény pollenje található meg a levegőben jelenleg, amelyek között sok az allergén, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Magyarországon több mint 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben. Az érzékenyeknek érdemes odafigyelni, esetlegesen gyógyszert szedni, gyakrabban takarítani, portalanítani, a szabadban pedig kerülni azokat a növényeket, amelyekre allergiások. Illés Anna összefoglalója.
Nagyon kemény időszak van az allergiások számára.
Hívta fel a figyelmet Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakértője. Az aerobiológus emlékeztetett, ebben az időszakban nagyjából 20 féle növény pollenje található meg a levegőben, amelyek között sok az allergén.
Ami jelenleg a legnagyobb koncentrációban van a platán. Egyébként ugye ez a városokban egy közkedvelt fa, amelyet sok felültetnek. Allergén a pollenje, azonban szerencsénkre nagyon rövid ideig tart a pollen szezonja. Egy-egy fának szinte csak egy hét, két hétig tart a pollen szezonja. Gondoljunk arra, hogy például a parlagfő esetében ugye ez hónapokig húzódik. Tehát ilyen szempontból, akik pont platánra allergiásak, most odafigyelhetnek, hogy ne a platán sorok közt sétálgassanak, hiszen most nagyon sok pollennel találkozhatnak. Emellett még jelen van a nyírpollen is a levegőben, amely ebben az időszakban már egy kicsit lecsengőben van, de ugye ez a tavasznak talán legősebb allergenitású pollenje.
A szakértő hozzátette, ezután nagyjából 2 hét múlva a fűfélék szezonja következik, ekkor van a klasszikus szénanátha csúcsidőszaka.
Jellemző erre az időszakra az is, hogy megjelennek a levegőbe ezek a kis vattapamacsok, a nyárfának a repítő szőrös termései. Ezek azonban a közjedelemmel ellentétben nem allergizálnak, csak pont egybeesik a megjelenésük a fűfélék pollen koncentrációnak az emelkedésével. Tehát van egy jól látható jelenség, amit az emberek gondolatban összekapcsolnak egy tünettel, holott a kettőnek nincs egymáshoz köze, és ennek sajnos sokszor a városi fák látják a kárát, mert a lakosság több helyen is kivágja, eltávolítja ezeket a fákat, amelyek látványosan szórják ezeket a fehér pamacsokat a levegőben.
Magyar Donát elmondta, egy nemzetközi projektben azon dolgoznak, hogy a városok levegőjét megtisztítsák az allergén szennyeződésektől, ami hosszú távú munkával jár. Hozzátette, ez lakossági, várostervezési és kertészeti szempontból is tudatosságra van szükség, hogy a közvetlen városi környezetbe ne telepítsenek allergénfákat.
Tavaszi kocintás az ügetőn címmel tartanak rendezvényt szombaton a budapesti Kincsen Parkban.
Szutyüri Nagy Ádám, a park ügyvezetője a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az ügető és agár futamok mellett tandemverseny, panoráma buszozás és gasztronómiai udvar várja az érdeklődőket. Hozzátette, a rendezvényre a belépés ingyenes. A program részletei a Kincsen Park honlapján találhatók.
Az ügető versenyekre is lehet fogadni, és az agár versenyekre is lehet fogadni, sokan nem tudják. Nagyon izgalmas, nagyon jó otcok vannak, úgyhogy mindenkit biztatok, akit érdekel ez a dolog, mert test közelből lehet látni ezeket a tényleg nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon okos állatokat, és azt is szeretném még itt elmondani, hogy ez a ügető és az agár egymást jó értelemben kiegészíti, tehát az ügető futamok között rendezzük az agár versenyeket, tehát egy viszonylag komplex program.
Földrengés volt éjszaka a Somogy vármegyei Bolhó közelében, Magyarország és Horvátország határán.
A katasztrófa védelem közölte, a 2,5 tizedes erősségű földmozgást az epicentrum közelében élők is érezhették éjjel 1:30 körül. Károkról nem érkeztek hírek.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom. Lassan, sokszor csak araszolva lehet haladni az M1-es autópályán, Budapest felé Tatabánya térségében. Megnövekedett menetidőre számítsanak, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M85-ös autóúton a mai napon alagút karbantartás miatt Sopron térségében, a 88-as és a 92-es kilométer között mindkét irányban pályazárat vezettek be. A Sopron Észak-Fertőrákos és a Sopron nyugat csomópontok között. Kerülni a 84-es főúton lehet.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
A fővárosban sötétek a jelzőlámpák az Üllői úton, az Ecseri útnál és a Dési Huber utcánál karbantartás miatt várhatóan délután 4 óráig. Lezárták mától a második kerületben a Balog Ádám utcát, a Rügy utca és a Gárdonyi Géza utca között útfelújítás miatt. Napközben a Belgrád rakparton kertészek okozhatnak időszakos és szakaszos útszűkületet. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerületben a Török Flóris utcában a Damjanics utcánál csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
A következő napokban folytatódik az enyhe tavaszi idő, de a jövő hét elején hűvösebb esős napokra számíthatunk. Részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Valóban a hőmérséklet ma, holnap, hogyha a délutáni órákat vizsgáljuk, nem sokat változik. Néhol lehet ma kisebb zápor, elsősorban az északi középhegységben, aztán az esti hajnali órákban esetleg az Alföld egyes részein, de nagy csapadék nem jön. 19 és 24 fok között lesz tehát a hőmérséklet ma délután is, és holnap délután is. Lesznek azért különbségek a hőérzetben. A hajnali órákban, mivel csökken a felhőzet, kissé hűvösebb lesz, és a reggeli időszakban is. Érdemi felhősödés még a délelőtti órákban sem lesz. Aztán majd a délutáni órák második felében gomoly felhők jelennek meg az északi-északkeleti határvidéken, mert ugye egy gyenge hidegfront érinti majd hazánk térségét. Elsősorban keleten, illetve később majd a délkeleti területeken is előfordulhat zápor mellett zivatar, tehát nem csak hogy hevesebb csapadék, hanem akár dörgés villámlás is megjelenhet. A szél viszont nagy területen élénk lesz, északi-északnyugati áramlása jellemző. A naposabb Dunántúlon, illetve a közép-magyarországi területeken is. Átmenetileg megélénkül az áramlás, a hőmérséklet még nem változik, de szombattól kezdve igen, ekkortól egy pár fokkal visszaesik, bár a szombati napot még érdemes kihasználni, ekkor szép napos időben csapadékmentes marad az idő, vasárnap már kisebb zápor, hétfőn újabb hidegfront miatt többfelé eső, zápor eső helyenként egy-egy zivatar kialakulása valószínű.
Ádám, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea, Farkas Szilvia és Rácz Dorottya nevében is köszöni a figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Bayern München és az Arsenal is elődöntős a Bajnokok Ligájában. Kikapott a szlovákoktól női jégkorong válogatottunk a hazai rendezésű VB-n. Megkezdődött a Cselgáncs EB Tbilisiben. Jó napot kívánok! Mújdica Istvánt hallják!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Bayern Münchennel és az Arsenallal lett teljes a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntős mezőnye. A Bayern tegnap hazai pályán háromszor is egyenlítette a Real Madrid ellen, majd emberelőnyben fordított is, a 4-3-as siker pedig a németek továbbjutását jelenti. Az elődöntőben a címvédő Paris Saint-Germain együttesével találkoznak majd. Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője, így értékelte a döntőbe jutás után.
Ebben a szakaszban a legnagyobb feladatok várnak egy csapatra. Azt már korábban is tudtuk, hogy az ellenfél hány Bajnokok Ligája trófeával rendelkezik. Nem is tudom, a Real Madridnak nyilván már rengeteg van, de nem ezen dől el, mert itt csak nehéz meccsek vannak. És nehéz eldönteni, hogy vajon a Paris Saint-Germain nehezebb ellenféle, mint a Real Madrid. Ez a lehető legnehezebb sorsolás, és újra mindenre szükségünk lesz ahhoz, hogy megnyerjük ezeket a mérkőzéseket. De a hit, hogy képesek vagyunk rá, természetesen megvan bennünk.
A másik ágon az Arsenal gól nélküli döntetlent játszott a Sportinggal, így 1-0-ás összesítéssel az angolok jutottak tovább, és az Atletico Madriddal játszanak majd a döntőbe jutásért. Ma este pedig az Európa Liga és a Konferencia Liga elődöntős mezőnye is kialakul majd. Az Európa Ligában a Nottingham Porto negyed döntős párharc visszavágóját 21 órától élőben láthatják majd az M4 Sporton. Az első mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult.
Nemzeti Sportkrónika.
Elszenvedte első vereségét a magyar női jégkorong válogatott a hazai rendezésű Divízió 1 per A világbajnokságon. A nemzeti együttes 2-0-ra kapott ki Szlovákiától, így visszacsúszott a csoport negyedik helyére, és távolabb került a feljutástól. A miénk holnap az olaszok ellen folytatják a VB-t. A magyar csapatkapusa Németh Anikó Kreisz Bálintnak nyilatkozott a tegnapi mérkőzést követően.
Szerintem nagyon jól kezdtük a mérkőzést, igazából mindkét rész, hogy nagyon oda-vissza és küzdelmes jégkorongot láthattunk. Ugye nagyon sok helyzetet sikerült kialakítanunk, viszont a szlovákok nagyon jól védekeztek, nagyon sokat blokkoltak. Hát sajnos nem sikerült betalálnunk, mi kaptunk egy gólt. Igazából én úgy gondolom, hogy a kapott gól után sem adtuk fel, ugyanúgy küzdöttünk, viszont kaptuk a rengeteg kiállítást, ami ugye megbosszulta magát, és hát sikerült betalálniuk a második gólt is.
Az olaszok ellen szerinted milyen felfogást érdemes választani pénteken, mert olyan szempontból azért egyszerűsödött a képlet, hogy ha fel akar jutni a magyar csapat, akkor nyernie kell mindkét meccsén.
Hát igen, igazából nincs más lehetőség, az elkövetkező két meccsünket rendes játékidővel kell nyerni. Szerintem nem fog semmi változni. Ugyanaz az energia kell, be kell lőni a helyzeteket, és akkor rendben leszünk.
A női kézilabda NB egy egyetlen tegnapi mérkőzésén a tabellán második Ferencváros 36-25-re nyert a Vasas vendégeként, így magabiztos győzelemmel hangolt a vasárnapi Metz elleni Bajnokok Ligája negyed döntőre. A Ferencváros bal szélsője Márton Gréta olasz Gergőnek összegzett.
Jól éreztük magunkat a pályán. Jó az, hogyha egy ilyen komoly meccs előtt nem is kell olyan sokat utazni, úgyhogy ez előnyös volt, hogy Budapesten játszottunk. Nagyon hiány vagyunk igazából a játékosoknak, és sajnos vannak sérültjeink, akiknek még várjuk a visszatérését. Úgyhogy megpróbáltuk a lehető legkevesebben, a lehető legjobban megoldani ezt a mai mérkőzést. Nehezen indult, és nagyon sokáig fejfej mellett haladtunk. Aztán a félidőre sikerült egy, ha jól emlékszem, 5 gólos előnyt kialakítani. és utána pedig egy picit már nyugodtabban tudtuk játszani a második félidőt, úgyhogy összességében elégedett vagyok, és örülök, hogy tudtunk gyakorolni a hétvégére.
Ha már a gyakorlásról beszélünk, már az első játék részben is volt, hogy feljöttetek 7-6-ra, vagy akár amikor egy páros kiállítás volt, akkor 6-5-re. Ez tudatos volt nátok? Esetleg a francia csapat ellen, a Metzelen is láthatunk majd ilyeneket?
Én azt gondolom, hogy láthatunk majd ilyet. Abszolút tudatos volt, és próbáltunk könnyű megoldásokat találni. Ez nyilván mindig úgy egyszerűbb, hogyha többen vagyunk, mint az ellenfél. Úgyhogy ez most egy jó főpróba volt, én azt gondolom. Nyilvánvalóan nem lehet csak erre a taktikai elemre támaszkodni, úgyhogy a játék minden elemére majd komolyabban is felkészülünk, de ez talán egy pluszt adhat nekünk.
A BVSC bejutott a női vízilabda UB1 döntőjébe, mivel az elődöntő harmadik mérkőzésén 8-6-ra legyőzte az UVS-ét idegenben, a zuglói csapat ezzel 2-1-en nyerte meg a párharcot, és 9 év után ismét bajnoki döntőt játszott, méghozzá a Ferencváros ellen. Most edzői értékelések következnek, elsőként hallgassuk meg a BVSC-t irányító Béres Gergelyt.
Ezért érdemes, ahogy örültünk ennek a győzelemnek, és az egyik játékos mondta, nem akarok nevet mondani, az utolsó nehetben, hogy a szív fog győzni, és nyertünk.
Hogyha az egész meccset nézzük, a nagy részében ugyan uralta a találkozót a BVSC, de a végén mégis újra a maga javára kellett fordítani. Abban a periódusban hogyan sikerült átbillenni újra?
Igen, én ezt voltam az elején, hogyha ott tudunk maradni mellettük, és a végén mi magunkat tudjuk fordítani a mérkőzést, akkor meg tudjuk nyerni. Ez így is történt, úgyhogy tényleg csak gratulálok a lányoknak.
Volt egy újpesti időkérés, ami után ugyan a hazaiak támadó variációját hallhattuk, de mégis ki kellett azt védekezni, talán ott fordult meg minden. Akkor mit lehetett mondani a lányoknak?
Védekezzék úgy. Tényleg azt mondom, hogy nagyon nagyot küzdöttek a lányok, nagyon jól mentünk. Voltak apró hibák, de tényleg fegyelmezetten játszottunk, megakadályoztuk a lefordulásokat. Kevés gólon tartottuk, 6 gólt kaptunk az UVS-től, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez volt a kulcsa.
Most pedig következzen az UVS vezetőedzője, Bencúr Márton.
Gratulálok a BVSC-nek, teljesen megérdemelten nyertek. Hát, ha egy ilyen mérkőzéssel lőnek, azt hiszem 4 darab akkora kapufás pipát, hogy még a védelemnek se nagyon lehet mit mondani, akkor nincs, azt gondolom, hogy kérdés. Ugyanakkor az a szakmai véleményem, hogy ugyanazért nem nyertünk, amiért az előző meccsen se. Tehát ma már kicsit az érzésem volt a végén, hogyha az üres kaput rádobják a labdás játékosunkra, azt is ki tudnánk hagyni. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, és ez most nem egy frázis, tényleg mindent megtettek a lányok. Sajnos van ilyen a sportban, ez most ma nagyon fáj. Én megmondom az én érzéseim, hogy nem semmiféle negatív érzés nincs se a mérkőzéssel, se a lányok felé. Egész egyszerűen szerintem egy nagyon jó meccs volt.
A férfi vízilabda OB1-ben pedig 3 év után ismét ott lesz az elődöntőben a Honvéd. Ez tegnap a Vasas elleni idegenbeli 14-13-as sikerrel biztosította be a felsőházban, és győzött tegnap a Ferencváros is méghozzá 20-12-re a Szolnok ellen. Itt továbbra is hibátlan mérleggel vezeti a tabellát. További tegnapi eredmények: BVSC Eger 22-14 és OSC Szeged 14-13. Szívós Mártont, a Honvéd vezetőedzőjét Kohári Zsombor kérdezte a Vasas elleni győztes mérkőzés után.
Le a kalappal a játékosaim előtt, fantasztikusan játszottak. Mindig nehéz 3,5 hét kihagyás után játszani, és egy kicsit az edző is úgy van bele, és a csapat is, hogy nem tudja, hogy mire számíthat, de a legjobb arcunkat mutattuk. 3/4 biztos. Az utolsó negyedben ott történtek hibák, de nem baj, mert abból rengeteget lehet tanulni. Azt gondolom, hogy győzelmünk az nem forgott veszélyben.
Ezzel a győzelemmel pedig a Honvéd bebiztosította a helyét az elődöntőben, 3 év után először. Ez kimondva, úgyhogy a szezon elejé célokat figyelembe vesszük, akkor hogyan hangzik?
Hát ez nagyon nagy dolog ebben a bajnokságban, mert nyanszokon múlt rengeteg mérkőzés, ez is egy óriási teljesítmény szerintem, és ezzel a győzelemmel azt hiszem, hogy most az alapszakaszban már 3. helynél rosszabbak nem lehetünk. Természetesen nem állunk meg ezzel, nem elégszünk meg. Célunk, hogy a hátralévő mérkőzéseinket is megnyerjük, és szeretnénk a bajnoki döntőbe bejutni és az aranyért küzdeni.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Ippon vereséggel egyaránt a 32 között búcsúzott a férfiak 60 kg-os súlycsoportjában. Andrássy Márton és Feckó Csanád a Tbilisziben zajló Cselgáncs Európa-bajnokság mai nyitónapján. 66 kg-ban Pongrácz Bence viszont egy látványos dobással jutott 8-döntőbe, ahol aztán a francia Bubá ugyancsak Ipponnal búcsúztatta. A hölgyeknél a 48 kilós Szelecki Szabina aranyponttal nyert a belga Dapa ellen, következő mérkőzését azonban elveszítette. Az Európa-bajnoki bronzérmes Pupréka és a VB bronzérmes Gyercsás Róza pedig egyaránt a negyed döntőben kapott ki, de a Vigaszágon éppen egymás ellen folytathatták, a mérkőzést pedig Pupréka nyerte. Pongrácz Bence tehát Ipponnal kapott ki második mérkőzésén, majd Dedecsik Ferencnek nyilatkozott.
Az első meccs az lendületesen ment, egy ilyen jó felhúzó volt. Aztán a második, hát a francia ugye ő az aktuális Európa-bajnok, úgyhogy ő már más kategória volt, de egyébként meg én úgy gondolom, hogy kiélezett mérkőzés volt. Most szerencsésebb esetben ez már lehetett volna egy érmes meccs is, most sajnos a továbbjutáshoz se volt elég. De hát ilyen ez a sport, minden benne van.
Két lyukós előny volt itt a francia ellen, azért kettőt dobtál. Hogyan érezted az egésznek az alakulását?
Igen, két lyukóval. Ez egy picit talán taktikai hiba volt a részemről, de viszonylag gyorsan begyűjtöttem két intést. Az egyik úgy gondolom, hogy jogos is volt. A másikra most így hirtelen nem is emlékszem, hogy pontosan mi volt az oka, úgyhogy nem engedhettem meg magamnak azt, hogy táncoljak a szőnyegen és alibizzek, mert jött volna a harmadik intés, ugye, és akkor vége a mesek, úgyhogy muszáj volt folyamatosan indulnom, és hát elég jó fizikai erőben lévő judós a francia, és ezt valószínűleg várta is, hogy találjon egy olyan akciót, amivel bele tud kontrázni, sajnos meg is talált azt a lehetőséget rá.
Bár döntőbe jutott 200 méter pillangón, visszalépett ebben a számban a finálétól Milák Kristóf az úszók országos bajnokságán Sopronban. A kétszeres olimpiai bajnok klasszis egy éves kiagyás után tért vissza, és kedvenc száma mellett 100 méter gyorsan is döntőbe jutott még hozzá a második legjobb idővel. 200 pillangón Márton Rihárd még 100 gyorsan, Német Nándor érte el a legjobb eredményt a közép döntőben. Német Nándort Kósós Kristóf szólaltatta meg.
Azért ez a 48-11 az elmúlt években nyerni is lehetett volna. Hogy tervezted, mennyit akartál beletenni, és mennyit tettél végül bele?
Nem mondjuk azt, hogy könnyű volt, mert azért már úgy álltam oda, hogy azért szeretnék egy jó időt úszni. Nyilván vannak apróságok, amiben még vannak hibák, de tényleg ez egy nagyon jó idő, és mindenképpen az volt a fejemben, hogy a középdöntőt már nyomni szeretném, úgyhogy gyakoroljuk ezt a többszöri úszást az OB-n erősen. Úgyhogy ez egy jó idő, reméljük holnap a 48-an belőle tudok úszni, akkor az nagyon jó úton haladunk.
Most mondtad a holnapi célt időben, de mégis valahogy, ahogy az előbb beszéltél, azt éreztem, hogy ma volt inkább a cél az idő, holnap pedig a helyezés, vagy te hogy gondolkozol?
Inkább az idő ott is. Nem hiszem, hogyha 48-on belül úszok, akkor talán ugye a Kristóf az ilyen, mindig ilyen zsákba macska, hogy mi az, amit tud úszni. Remélem, hogy jó tudunk csatázni, az mindenkinek jobb lesz, ugye. Neki is egy jobb időt tudna kihozni belőle, meg én is egy jobb időt tudni kihozni belőle, úgyhogy kíváncsi várom a holnapi csatát. Az Ádám a szélén az necces lesz, nem fogjuk látni, de bizakodó vagyok, és szerintem 48-on belül idővel azért lehet nyerni egy országos bajnokságot.
Tegnap kiosztották az első érmeket is Sopronban az úszók országos bajnokságán. 50 méteres hátúszásban Jászó Ádám győzött. Ugyanebben a számban a nőknél Kokas Fanni lett az aranyérmes. A 4x100 méteres mix vegyes váltóban pedig a BVSC volt a leggyorsabb. Az OB mai középdöntős döntős programját 17 óra 30 perctől az M4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. április 16-án. A Duna hazai szakaszán Vácig apad, lejjebb árad, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 10,8, Budapestnél 11,9, Mohácsnál 12,9 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 83 cm, 16%, Medve 172, 18, Nagybajcs 132, 19, Gönyű 84, 18, Komárom 136, 17, Esztergom 121, 17, Nagymaros 65, 17, Budapest 175-17, Dunaújváros 37-14, Dunaföldvár mínusz 78-13, Paks 47-15, Dombori 87-17, Baja 180-16, Mohács 193-15. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 26 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló. 1792,1 és 1791,6 között hajóútszűkület, szélessége 100 méter, hosszúsága 500 méter. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló. 1699,3 és 1697,7 között 27 deciméter, 120, 1600. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló. 1616,7 és 1616,3 között 25, 110, 400. Középen 29, 90, 400. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló. 1521,8 és 1520,8 között hajóútszűkület 130 ezer. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárdnál -97,3, Árpás -72,11, Győr 235,27, a Marcal-Móricz-hídánál -26,13, az Ipoly-Nógrád-Szakálnál 50,9, Balassagyarmat -75,9, a Siósi Montornyánál 107,14, Szekszár 196,29, a Mura Letenyénél 125,16, a Dráva Őrtilosnál -55,19, Barcs -116,7, Dráva Szabolcs -3,8. A Tisza a hazai szakaszán Szolnokig jellemzően apad, lejjebb enyhén árad. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon, Csongrádnál alacsony, máshol igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 11,8, Tokajnál 12,2, Szolnoknál 12,5, Szegednél 12,8 fok. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 89 cm 50%. Átlag vízmélysége 337 cm. Hőfoka Siófoknál 11. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége 74 cm 12%. Hőfoka Agárdnál 14,7. A Fertőtó vízszintje és mederteltsége 49 cm 51%. Hőfoka Fertőrákosnál 13,5. Az Országos Vízjelző Szolgálat jelentését olvastuk fel 2026. április 16-án.
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Ön szerint milyen üzenetet hordoz a holokauszt emléknapja a ma embere számára? És mit gondol, melyik csapat nyeri a magyar labdarúgó NB1-et? A hétvégén rendezik a csúcsrangadót az Eto és a Ferencváros között.
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Válaszutak, rólunk szól.
Válaszutak, minden pénteken.
Értő figyelem.
Az aktív jelenlétet jelenti, hogy meghallgatjuk a másikat, és hogy megértve érezze magát.
Számomra az értő figyelem az, amikor tudom, hogy a másik ember úgy fog reagálni, ahogy ő feltételezi, hogy nekem az jó lesne.
Mikor érezzük úgy, hogy igazán figyelnek ránk, hogy fontosak vagyunk a másiknak. Szükséges ehhez a visszajelzés, vagy olykor elegendő az is, ha csöndben és figyelmesen meghallgatnak minket.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek pénteken délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Cherry Tiggo modellek 8.990.000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc. Akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. Cherry Auto.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Crimson Snow piros alma kilója csak 649 forint, az 500 g-os bio vákum csomagolt cékla csomagja Lidl Plusszal pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Óriási tavaszi kedvezmények a Peugeot márka szervizeiben. Autóklímatisztítás bármely automárkára 17.900 forint. Fék és futómű kontrollcsomagok 16.900 forint. Szerviz csomagjaink mellé számos Peugeot alkatrészre 15% kedvezmény, klímajavításra pedig 10% munkadíj kedvezmény jár. Foglaljon időpontot még ma, részletek Peugeot.hu. Peugeot. Az ön autója a mi szenvedélyünk.
Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Április 20-án a házigazda Aradi Tibor. Sztár vendégek Csankó Zoltán és Kránic Balázs. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
Majd ha. Ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd ha jobb lesz, majd ha nyugodtabb lesz, majd ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz, a jelenedet teszed biztonságossá.